Nagy örömmel szolgál, hogy az utóbbi 3 év rendkívül erős fejlődési lehetőségeiről, eredményeiről megoszthatom néhány gondolatomat. Új technológiáról beszélünk, ami tulajdonképpen régi, hiszen tudjuk, hogy 50 éve irigykedve néztük a neuronhálók kutatását, és vártuk, hogy ez majd szépen bejön a könyvtárakba. Hát ezt hiába vártuk körülbelül 2015-ig, amikor megjelentek az első fejlesztések, elsősorban a digitalizálása hatalmas elektronikus tárolóknak köszönhetően. Én a T-Systemben találkoztam először a Wanda digitális virtuális asszisztens képében a mesterséges intelligenciával, és rögtön felébredt bennem a könyvtáros kisördög, hogy nézzük már meg, hogy hogyan alakul ez a könyvtárakban, mit csinálnak ezzel kapcsolatban a könyvtárosok. Szeretném leszögezni, hogy sem az intelligenciának, sem a mesterséges intelligenciának nincs elfogadott hivatalos meghatározása. A keretek és a határvonalak nagyon mozgékonyak, egészen a egyszerű megoldásoktól a bonyolult megoldásokig. Elsősorban a kölcsönhatásokról és az inspirációkról szeretnék beszélni, mert kedvenc témám a szemantikus web fejlődését figyelemmel kísérve látom, hogy ez a technológia és a könyvtárak ebben végzett tevékenysége milyen erős hatással van a szövegek természetes nyelven való kezelésének és megismerésének gyakorlatában. Ha körbenézünk a környezetünk világában, hiszen a könyvtárunkat valahol ott kell elhelyezni, mint ahogy a T-Systems is valahol itt elhelyezkedik a technológiáival, néhány éve megjelentek az úgynevezett smart irányzatok, vagy intelligens irányzatok, intelligens város, intelligens ipar, autó, bicikli, stb. És akkor mi nagyon elégedettek lehettünk, hiszen az intelligens könyvtári rendszerek már legalább 10 éve hirdették a sajátos újdonságaikat és szolgáltatásaikat, tehát ebben a kérdésben igazán nem érezhetjük azt, hogy le vagyunk maradva. Mikor az Internet of Things megjelent az európai programok között már 2006-ban, akkor is azt mondtuk, hogy hát a könyvtári leltározás RFID-val számunkra ismert kérdés, és a biztonsági berendezések is. Azonban az Internet of Things kérdése egy kicsit mást is hozzátesz, amelyre majd kitérek. Ha megnézzük a könyvtári inspirációkat, akkor ki kell térnünk elsősorban a hatalmas digitális tárolókra és a könyvtári digitalizáció eredményeire, amelyet az információ technológia fejlődése, a hatalmas tárolókat, a peta és terabájtos tárolóknak a kapacitása tett lehetővé, amely maga után vonta a szakértői tudásnak az emelkedését, és ezeknek a csoportoknak a fejlődését, és ez a könyvtárakban is megjelent. Amikor látjuk a szemantikus adathálóinkat a weben, és amikor tudjuk, hogy az adatok nem csak a tartalmukkal, hanem kapcsolatokkal is jellemezhetők, és ezek a kapcsolatok végtelenül bővülnek a hálón, amely létrehozta a Big Data jelenségét, amely már csak a hálótechnológiával kezelhető, akkor tényleg érezhetjük azt, hogy egy lépés, és ott vagyunk a mesterséges intelligenciánál. Érezzük és tudjuk, hogy a mai technológiánkat holnap után fel fogja váltani egy új technológia, folyamatos mozgásban vagyunk, és a könyvtárak szinte nem tudnak megnyugodni egy-egy technológia meghonosítása során, már itt a következő. Jó néhány évet tapasztaljuk és figyeljük, hogy a használói változások milyen módon hatnak vissza a könyvtárra, és mennyiben köteleznek minket arra, hogy az általuk használt webtechnológiát bevigyük a könyvtárakba, és a könyvtárat kirakjuk a webre, ahol a használók mozognak. Az is látható, hogy a nagykönyvtárak dominanciája, a koncentrációs folyamatok, a kooperációk milyen nagy mértékben terjedtek el, hiszen tudjuk, a mi saját tapasztalatainkon látjuk, hogy sem nemzeti, sem regionális, sem lokális szinten ezek a nagyon nagy fejlesztések nem oldhatók meg. Sem pénz nincs rá, sem megfelelő szakember, sem megfelelő tapasztalat. Ugye az új technológiát nevezik úgy is, hogy Web of Data, ami annyit jelent, hogy a digitális tárolás és a webben való elhelyezés nem dokumentum szintű már, az adatok önálló életre keltek a webben, és az adatoknak vannak saját azonosítójuk, amelyek hatalmas kapcsolati lehetőséget biztosítanak más adatok számára. Nyilván könyvtárakban olyan innovációt érdemes bevezetni, amelynek következtében több információt tudunk több emberben, jobb módszerekkel gyorsabban szolgáltatni. Tehát az új fejlesztéseket ebből a szempontból kell megvizsgálni, és ezért látszik a mesterséges intelligencia annyira jelentősnek, mert kibővíti a gépi erővel azt az emberi intelligencia kapacitást, amellyel rendelkezünk, és amelyet programozással át tudunk adni a gépeknek. Nagyon érdekes interjú volt Kraut Péterrel, aki megjósolta, illetve lényegében most már azt mondhatjuk, hogy arról beszélt, hogy a webben tárolt információk és adatok sokkal szabályozottabban történnek, mint régebben, amikor még dokumentum szintű volt a leírás. A kettő téma összehasonlításában az is látható, amelyet már az előzetes mondatokban is említettem, hogy ez a két fejlődési szakasz, a szemantikus web, a szemantikus adatból feldolgozás, információtárolás, közvetítés és kapcsolatrendszer a mesterséges intelligencia bevezetésének irányában nagyon erős hatásokkal rendelkezik. Ha megnézzük a könyvtárak alapvető feladatait, a számbavétel, a gyűjteményszervezés, a feltárás, feldolgozás, a teljességkövetelménye, a közzététel és publikáció, akkor nyilvánvaló, hogy ezek most is itt vannak, velünk vannak, és ezek határozzák meg azoknak az új technológiáknak az alkalmazását is, amelyek folyamatosan itt állnak mellettünk, és ott dörömbölnek az ajtón a következők. Rendkívül fontos a mesterséges intelligenciának a szabad szövegfeldolgozás képessége, hiszen amikor kódokkal, tárgyszavakkal dolgozunk, akkor vágyunk egy olyan rendszerre, hogy ezt ne kelljen csinálnunk, hanem a valaki valami elemezze a szövegeinket, és kérdésekre, szabad szöveges kérdésekre pontos válaszokat adjon. A mesterséges intelligencia se nyújtja ezt teljes mértékben, de nagyon erősen elősegíti. A könyvtárban nagyon sok szakértői rendszer van, manuálisan és elektronikusan, és itt nem csak a kiszolgált szakterületre gondolok, hanem maga a könyvtári szaktudomány területére is, és vágyakozunk olyan automatikus tranzakciókra, amelyek már most benne vannak a mi új generációs könyvtári rendszereinkben, egy-két lépésben, vagy egy-két következtetési eljárásban. A mesterséges intelligencia fontos kérdése, mert ugye sokan okos gépekről beszélnek, de szó nincs okos gépekről. A gépek attól lesznek okosak, hogy az emberek olyan programokat tesznek rájuk, amivel az emberi intelligenciát, gondolkodásmódot képesek legyenek szimulálni. És egy ilyen rendszernek a hátterében nagyon erős tudásbázisok állnak, és olyan következtető vagy tranzakciós motorok, amelyek megszabják azt, hogy milyen tranzakciókat lehet végezni azzal a tudástartalommal, ami a rendszerben van. Ebben a folyamatban az emberi elme, intelligencia is fejlődik, és ez a kölcsönhatás a gépek, programok, emberek között ebben a fejlesztésben végig tapasztalható. Nagyon fontos kérdés, a már létező, működő rendszerek beépítése a mi rendszereinkben. A mi nyelvi elszigeteltségünk miatt sokszor saját rendszereket akarunk készíteni, és nem biztos, hogy jobban járunk ezzel, mintha bevennénk kész rendszereket a mi alkalmazásainkba. Összefoglalva tehát, megállapíthatjuk azt, illetve hát nem én állapítom meg, hanem a szakirodalomból látható ez, hogy a szemantikus web, amely az adatokat gépekkel értelmezhetővé teszi, egy nagy előrelépést jelentett a mesterséges intelligencia fejlődésének az irányába. Ha a történetét nézzük, és az egész lényegét, jellegét a mesterséges intelligenciának, minden folyamat, amely a tudás rendezésével, elsajátításával és visszatükrözésével foglalkozik, látható, hogy az agyi neuronok működésére vezethető vissza. Maga a megismerés folyamata is. Az értékelése a mesterséges intelligenciának attól függ, hogy az emberi intelligencia szimulálása milyen szinten jelentkezik, és milyen szinten tudja majd számunkra az automatikus kép- és szövegfelismerést, a természetes nyelvi folyamatokat a tartalom szolgáltatásainkban megjeleníteni. A mesterséges intelligencia is egy digitális eszközkészlet, hasonlóan a könyvtár egyéb digitális eszközkészletéhez, csak az a különbség, hogy nem csak tárolja az ismereteket, hanem az ismeretek automatikus kezelésére is eszközt és módszert ad. Ezek között lényeges terület könyvtári szempontból a tudás reprezentáció, nem csak a szaktudományok, hanem a könyvtár szempontjából is. Na, továbbment. Ha megnézzük, hogy a tudományos szakkönyvtárak szempontjából melyek a leglényegesebb jelenvonásai a mesterséges intelligencia fejlődésének, akkor nyilvánvaló, hogy az áttekintés tágassága és gyorsasága az elsők között van, de ezekkel a szövegekkel a manipulatív folyamatok, tehát például az automatikus indexelés, a csoportba sorolás, a minták készítése a szöveg felismeréshez szintén nagyon a fejlődés elején áll. Jellemző az is, hogy a nagy minták alapján sokkal könnyebben lehet olyan jellemző sztenderdeket kivenni ezekből a szövegekből, amelyek alapján törvényszerűségek állíthatók föl, és nagy előny és nagy eredmény, hogy ezt egy másik, teljesen más feltárásban is tudjuk használni, mint egy mintát, vagy patent, vagy eljárási lehetőséget. A tudományos szakkönyvtárakban nagyon fontos az egyéni információ kezelés lehetősége. Tudósokkal, tanárokkal, kutató-hallgatókkal állunk szembe, akiknek nagyon fontos, hogy self folyamatokat tudjunk biztosítani egy webszolgáltatás keretén belül, amelyhez a mesterséges intelligenciához kapcsolódó interfészek tudnak támogatni. A szakkönyvtárak open access gyakorlata rendkívül jelentős ebből a szempontból, és itt ezen a téren Budapest és Magyarország nagyon elő tartózkodik, ugyanis minden mesterséges intelligencia rendszernek természetes területe a hozzáférhető nyílt tudásforrás megléte. Ettől függetlenül, amikor ezeket csoportba soroljuk és összeengedjük, nagyon fontos és mély kérdések merülnek fel. Van az úgynevezett fekete doboz szindróma. Ismerjük, mi megy be, ismerjük, mi jön ki, de hogy mi történik benne, azt nem ismerjük. Ez általában zavar bennünket, mert ennek következtében rossz előérzetünk van, hogy nem tudjuk, hogy szűrjük ki a fake news válaszokat, vagy nem tudjuk, hogy az értékes forrásokat hogyan tartja a könyvtár kézbe, nem tudjuk azt, hogy a tudomány változásának automatikus figyelemmel kísérése hogyan zajlik. Érdemes Lovász László nyilatkozatát ezzel kapcsolatban elolvasni a hálózatoknak a felépítéséről, amelyek tényleg rejtélyeket tartalmaznak a magunk számára. Sokféle értelmezés jelent meg, tehát tényleg tudnám itt felsorolni órákon keresztül, hogy hogyan határozzák meg a mesterséges intelligenciát. Számomra a legszimpatikusabb Ormos Lászlónak a meghatározása, aki matematikai módszerekre alapozva, aki szerint matematikai módszerekre alapozva keresi az intelligens viselkedés lényegését és fejlesztését, stb. Nem olvasom fel. És nagyon érthető és világos a mesterséges intelligencia fő szakírója Russell Norvig könyvében az, hogy ő a gondolkodás és a cselekvés racionalitásának képességéhez köti a mesterséges intelligenciát. De már volt arról néhány szó, hogy a természetes nyelvi folyamatok és ennek kutatása, visszatükrözése, felismerése, ennek alapján szolgáltatások kialakítása a tudományos és szakkönyvtárak szempontjából rendkívül fontos, ugyancsak a szakértői rendszerek fejlesztése és automatizálása, maga a tervezés és előkészítés folyamata, amelyhez érdemes referenciákat keresnünk. Vagy a robotika, bár engem ez kevésbé érdekel, mert ez inkább marketing a könyvtárak területén, de a vizualitás fejlesztése, vagy a gépi látás, a képfelismerés, amely a használói szolgáltatásokban, sőt az oktatásban nagyon jelentős. Ha a gépi tanulás tervezését végezzük, néhány nagyon fontos lépésen át kell esnünk, és lényegében három módon tudjuk ezt megtenni, vagy keresünk egy működő szolgáltatást és azt adaptáljuk, vagy együttműködünk valamilyen külső szervezettel, akinek ebben gyakorlata van, vagy saját open source szoftverre alapozva alakítjuk ki a saját szolgáltatásainkat, először esetleg csak egy kis minimális lépésben. Egy biztos adattisztítási folyamatokat nem tudunk megkerülni, mert annélkül, hogy ez megtörténne, nem lesznek szabályos, szakmailag elfogadható találataink. Amikor a szövegek automatikus feldolgozásáról beszélünk, a gépeket meg kell tanítani arra programok segítségével, hogy ehhez milyen módszerek vezetnek, és hogyan kapcsolódik ehhez. Erre a folyamatra egy kiváló alkalmazás, a TensorFlow, a Google-nak egy gépi tanuló rendszere, amely Python és C++ programnyelven íródott, érdemes utána nézni a szakirodalomban, és nem tekintik ide tartozónak azokat a számítógépes programokat, amely nem képes arra, hogy legalább egy emberi gondolkodás műveletet vagy cselekedetet önállóan elvégezzen, vagy önállóan képes legyen saját tudásának a gyarapítására. Itt néhány open source gépi tanulási és mély rétegek feltárása vonatkozó szoftvert ismertetek, de ezt úgyse látja senki, szívesen elküldöm, hogyha valaki kéri esetleg. Amikor tervezünk, akkor ugye néhány meghatározott lépést teszünk, azonban nem kerülhetjük meg azokat a fontos kérdéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy sikeres legyen a munkánk. Például, hogyan tanulja meg a rendszer az ismeretlen adatbázisok bevonását, vagy a rendkívül bonyolult adatkezeléseket, a még nem létező tudáselemek bevonását. Mi a garanciája a gépi tanulás eredményének? Hogyan bizonyosodunk meg ebből? Hogyan tudjuk az algoritmusokat felkészíteni arra, hogy a nem tanult ismereteket is bevonja? És stb. Én szerintem az itt ülő kollégák még legalább 100 ilyen kérdést fel tudnának sorolni. Akkor, amikor tudásreprezentációs alkalmazást egy könyvtárban megvalósítunk, amelyhez mindenünk megvan. Tehát vannak kiszolgált szakterületről rendkívül tág elektronikus anyagaink. A könyvtárnak nagyon sok szabályzata van, nagyon sok háttéranyaga van. Ezeket úgy rendszerbe vonni, hogy a feldolgozásuk valamilyen automatizmust hordozzon magában, valamilyen következtetési rendszer beépítsünk, magától érthetőbbne, persze megvalósítani azért nem annyira könnyű, de vannak példák arra, hogy ezeket meg lehet valósítani. És most rátérnék a következő nagy blokkra, a tudás elérés, vagy keresés, vagy a visszanyerés kérdésére, hiszen azt érezzük, hogy a rendelkezésre álló források túlméretezettek a rendelkezésre álló eszközrendszerünkhöz képest. Nyilván a mesterséges intelligenciának akkor van értelme, hogyha ebben egy jelentős változás és előrelépés következik be. Nagyon számítástechnika függő, és nagyon sok tudomány együttműködését igényli, például nyelvészet, pszichológia, matematika, nagyon erős az orvostudomány és mérnöktudományoknak a beépülése, és ezért sokan negyedik ipari forradalomnak is nevezik a mesterséges intelligencia fejlesztéseket. Volt már arról szó, hogy az úgynevezett mély rétegek, rejtett rétegek feltárása, régi vágyunk, egyszerűen nem bírjuk elviselni, hogy a nem strukturált szövegeknek a belsejét nem tudjuk feltárni, próbálkozunk mindenféle módszerrel, de azért azt mondhatjuk, hogy nem igazán tökéletesek az eljárásaink. A szemantikus web RDF alapú tripletjei az adatkapcsolatokkal nagyon sokban segítenek arra, majd később látunk egy példát, hogy hova lehet eljutni egy téma felvetése során, ha nem lököm fel az asztalt addig. Ugye láthattuk azt az utóbbi években, hogy a szemantikus keresők fejlődésnek indultak, különféle válfajai, különféle eredményeket hoztak, és azt is érezzük és tudjuk, hogy a nagykereskedelmi keresők sokkal jobb eredmények adnak, mint 5 évvel ezelőtt. Ez abból is látszik, hogy már ajánlanak is nekünk a témákban különféle dolgokat, programokat, forrásokat. Ennek néha örülünk, néha nem örülünk, de ez a helyzet. Tudjuk, hogy 2012-ben, bár kevés információ jelent meg, a Google a Library of Congress-szel és az OCLC-vel kutatást szervezett egy ontológiai szótár kialakítása tárgyában, és ez a fejlesztés sikerrel járt. Lehet látni, hogy tényleg sikerült. Ugye már említettem, hogy a robotok már a könyvtárban vannak, de ez tényleg inkább marketing kérdésnek tartom, bár sok minden fejlesztés kell hozzá, de amennyire az üzleti életben ez sikeres lehet, a könyvtári munkában, főleg a tudományos szakkönyvtárak vonatkozásában nem igazán hiszem, hogy ezzel elégedettséget tudnánk elérni. Legfeljebb a Geeknál, vagy könyvtárközi kölcsönzés előkészítésénél ilyen egyszerűbb esetekben. Két példát szeretnék bemutatni, a T-Systems-nek a Vanda virtuális asszisztensét, aki 86 nyelven írt, meg tudja különböztetni hang alapján a felhasználót, észreveszi, ha valaki csal és más hangjával szeretne bejelentkezni, és nagyon sok szolgáltatással rendelkezik. Másrészt szeretném az IBM Watson-t említeni, ami a Jeopardy angol szellemi játék talaján bontakozott ki, és nagyon sokféle szolgáltatást biztosít, amely látható Dudás László kiváló folyamatábrájából is. Egy fontos területe a automatikus feltárásnak az úgynevezett üzleti intelligencia vagy adatbányászat, amely nagyon komoly és meglehetősen drága eszközök alapján biztosítja azt, hogy a tárolt információk milyen következtető motorok és egyéb elemzések alapján kinyerhető a rendszerből, korábban batch módon, most online módon is előkereshetők ezek az információk, és be lehet adni predefiniált kérdéseket, jelentések futtatását, amelyek számunkra nem ismeretlenek, hiszen a weboldalakon megjelenő könyvtári újdonságlisták is ilyen predefiniált kérdések alapján futnak le a rendszerbe automatikusan. És még esetleg egy kis következtetési funkciót is be lehet állítani. Úgynevezett dashboardok, egy ilyen kijelző számítástechnikai eredményjelző grafikonok mutatják az eredményét a kutatásoknak. A Semantic Scholarról jelent meg az a cikk, hogy keresi a tűt a szénakazalban, nem igazságos, szellemes, de nem igazságos ez a megoldás, hiszen ennek az eszköznek az előkészítésénél 40 kiválasztott tudós 100 000 dokumentum alapján, mégpedig a Google Scholar és a PubMed információ alapján végeztek próbakereséseket és visszajelzéseket adtak a keresés sikeréről, és szerintem ez egy nagyon jó eszköz, nagyon érdekesnek találom a grafikonnal beállítható időhatárt, tehát ha túl nagy az információ, akkor odébb húzom a csúszkát, és már rögtön leszorítom a keresés irányát, vagy a Talk to Books, a Google új mesterséges intelligencia keresője, a Google Book könyvei alapján Na most ezzel tényleg érdekességeket lehet keresni, például milyenek a magyar fiatalok. Beadunk egy ilyen szabadszöveges kérdést, és kijönnek a válaszok. No de, ezek a válaszok csak azon alapulnak, amennyi könyvet már elolvasott a rendszer. Nyilván, amit nem olvasott el, abból válaszok nincsenek. Érdekes ezt kikísérletezni, és tesztelni, és elemezni. Amikor könyvtári fejlesztési programot indítunk ezen a területen, akkor ugye előttünk áll annak a lehetősége, hogy a saját adatainkat megbízhatóbbá tesszük, mert adatharmonizáció, tisztítás nélkül nem szabad egy ilyen komoly fejlesztésbe kezdeni, és a gépi tanulás és a géppel olvasható adatoknak a növelése. Hát ezt csináljuk, digitalizálunk, amennyire csak tudunk. Amikor saját fejlesztést döntünk el, akkor tényleg érdemes megnézni, hogy mi van a piacon, mennyibe kerül bevonni, és mennyibe kerülne ezt önmagunk számára kifejleszteni. A könyvtári szakértői rendszerek nagyon fontos témák lennének, és tényleg az is megfelelő, ha egy kicsi területtel kezdünk ezen gondolkodni, és megnézzük annak a követelményét, hogy mi áll rendelkezésre, hogyan kellene ennek működni, milyen forrásokkal kell kiegészíteni ahhoz, hogy számunkra minden forma és eljárás rendelkezésre álljon. Néhány könyvtári kooperatív szakértői rendszert szeretnék itt felsorolni, bocsánat, hogy elsősorban a OCLC oldalára teszem ezt, de majd más előadó biztos más könyvtári szolgáltató oldaláról is megteszi. Különlegesen érdekes a Schema.org, amely gyakorlatilag megoldja a fordítás problémáit, mert az egyes adattartalmak megnevezését olyan nyelven közli, amely, ha benn van a rendszerben, akkor mindenütt értik. Egy-egy példa, tehát egy adatbázis szelekciós automatikus rendszer a könyvtár oldaláról és a felhasználó oldaláról, és a beérkezett válaszok és a kitöltött űrlapok alapján egyrészt a rendszer statisztikai módszerekkel vizsgálja, hogy melyik a könyvtár számára alkalmas, másrészt a könyvtárosok is megnézik, hogy ez tényleg hogy alakult. A következő néhány évben a felkészülés áll majd előttünk, és hát ebben azért nem kis erőfeszítéseket kell lennünk, de nem csak új dolgokat kell bevezetnünk, hanem a meglévő dolgainkat is meg kell nézni abból a szempontból, hogy egy erősebb fejlesztési feladatban ezekhez hogyan kell hozzáállnunk, milyen szakértői rendszereket érdemes elővenni, meg kell nézni, hogy milyen minták és klaszterek szerepelnek adott szakterületen, adott szakkönyvtár vonatkozásban, milyen ontológiák, nevezéktanok állnak rendelkezésre, ahhoz, hogy szabványosan elkészítsük, és a rendszer céljának bemeneti és kimeneti oldalának meghatározása is nagyon fontos, és amit hát el szoktunk hanyagolni, a használói visszajelzések becsatolása. A tudományos szakkönyvtár könnyű helyzetben van, hiszen a tudós embereknek a véleményét tudja felhasználni ebben. Ugye ennek egyik része a felkészülésnek a szemantikus adatmodellek fejlesztése, ebben vagyunk nyakig jelenleg, és nagy kérdés az, hogy a MÁRK és a RDF adatsémák és társaik hogyan fognak együttműködni, mi az, ami továbbra fennáll, mi lesz a MÁRK-kal, hogyan bővítjük, hogyan gazdagítjuk, hogy lesz automatikus konverzió az RDF formátumban. Hát azt hiszem, hogy ez nagyon aktuális kérdés. Ez az, amit ígértem, hogy hogyan jutunk el István királyról egy könyvtári szakértői rendszer csoport alapján egy hatalmas információ mennyiséghez, az adathálózatoknak a felhasználása alapján, néhány gomnyomással akár eljuthatunk egy kisvárosnak az István király szobor alkotójához és annak az életrajzához. Hát ugye ezt csinálják a könyvtárosok minden nap, de azért mégis érdekes. Nagyon fontos kérdés a kooperáció. Magyarországon néhány nagy könyvtár az OCLC WordCat világkatalógusát, világrendszerét alkalmazza. és használja, betölti az adatait, és ezzel rendkívül nagy szolgálatot tesz a magyar kulturális örökség megörökítésében, szétsugárzásában, és a nemzetközi szabványosság, szabályosság fejlesztésében, amelyhez a magyar könyvtárak is szeretnének csatlakozni, és olyan vezető könyvtárakkal, mint a Tudományos Akadémia, vagy a Szegedi Egyetem, vagy most az ELTE, akik csatlakoztak ehhez, sokkal könnyebb dolgunk lesz, mintha minden könyvtár újból kellene kezdje ezt a nagyon nehéz feladatot. És végül befejezésképpen az Internet of Things kérdésről egy kicsit többet szeretnék mondani, mint amit az elején beharangoztam. Ugye itt arról van szó, hogy a tárgyak RFID szenzort kapnak, és az RFID szenzorok a hálón, az éterben kapcsolatba kerülnek a szerverrel és a különféle rendszerekkel, és ezáltal irányíthatóvá, távirányíthatóvá, szabályozhatóvá válnak az ipari termelés, a tömeges gyártás, az orvostudomány eredményei, a közlekedés, az okos autók, és sorolhatnám, ez beláthatatlan következményekkel jár. Nyilván például ez egy kampusznak a működési sémája, ahol minden RFID-val oldottak meg, és a tárgyak internete alapján az adminisztrátor ül a szerverteremben, és látja, hogy túl meleg van az előadóban, akkor átállítja a hőmérséklet vonatkozását, vagy látja, hogy tele van a park, akkor az elhelyezett kioszkon vagy okos padokon beindítja a következő napoktatási rendjét, vagy a hallgatóknak szóló figyelmeztetéseket. És befejezésképpen szeretném a Gartner 2018-as jövőben mutató előre jelzéseit röviden ismertetni, hogy tulajdonképpen mi lesz ezzel a mesterséges intelligenciával a fejlesztések során. Elmondható, hogy szinte a legtöbb cég foglalkozik valamilyen szinten ezzel a kérdéssel, vagy legalábbis tervezi. Nagyon erős fejlődésnek indult az Internet of Things, hiszen ezt látjuk. Néhány éve még szó nem volt Smart City-ről és okos közlekedésről és távolról irányított autóról, amikor a vezetőnek szól a intelligens asszisztens, hogy na, menjél már légy szíves a benzinkúthoz, mert kevés az olaj, vagy kezd hibásodni az elektromikus rendszered. Nagyon erős trend az úgynevezett kommunikációs platformok fejlesztésének a kérdése, hiszen amikor nagyon sok rendszer együttműködését kell biztosítani, akkor nagyon fontos, hogy ezek egymással kapcsolatba tudjanak kerülni, és ez a kapcsolat szabályos legyen. Ugyancsak fontos az úgynevezett immerzív web vagy virtuális tapasztalatok beépítése egyrészt az oktatási rendszerbe, másrészt a szolgáltatási felületekre, amely mindenképpen egy egyszerűbb jelenség, mint a természetes nyelvi folyamatok, mert egy célra fókuszált területre egyszerűsíti a természetes nyelvre alapozó szolgáltatásokat. Az eseményvezérelt rendszerek is nagyon fontossá válnak, persze ez nem a könyvtárakban, inkább a média környezetében, és folyamatos fontosságúvá válik az úgynevezett biztonsági és kockázat csökkentési eljárásoknak a tömege, amellyel a fake news kérdés is szabályozható, vagy időben észrevehető, ha van, az emberellenes fejlődésnek már a kezdeti lépése. Köszönöm szépen a figyelmet!